From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Önök az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 180. félévi általános konferenciájának papsági ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren található konferencia központból. Ezt az ülést világszerte gyülekezeti házak ezreibe közvetítjük. Ezen az ülésen a zenét a Utah állambeli Provo-i Missionaries Képző Központ papsági kórusa szolgáltatja.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Az ülést Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
We welcome you, brethren, to the priesthood session of the 180.
Üdvözlünk benneteket, férfi testvérek, az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 180. félévi általános konferenciájának általános papsági gyülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Ezt a gyűlést műholdas adás segítségével világszerte számos helyre sugározzuk a papságviselők számára. A zenéről ezen az ülésen a Utah állambeli Provo-i Missionaries Képzőközpont papsági kórusa gondoskodik. Douglas Branchley és Ryan Eggett vezényletével. Az orgonán Richard Elliot játszik. A papsági ülést a kórus énekében nyitottuk meg, melynek címe Most minden nemzet jól figyeljen. Ezután a nyitóimát Marcus A. Aida Kitész Elder mondja majd a 70-ektől. Thank you.
dear and kind Heavenly Father, at the start of
szerető kedves mennyei atyánk, e papsági ülés kezdetén fejet hajtunk előtted, és hálát adunk neked a te hatalmas kegyelmedért irántunk. Jó, hálásak vagyunk a papságért, atyánk, és tudjuk, hogy mekkora nagy áldás és kiváltság, hogy elérhető ez számunkra a mai napon. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk az élő proféták irányításáért, és a látnokok és kinyilatkoztatók vezetéséért. Ennek a papságnak a gyűlésnek kezdetekor alázattal kérünk, hogy tölts ki rád a te lelkedet, hogy mindazok, akik ma szólni fognak hozzánk, azt erőteljes módon tudják tenni a te vágyad szerint. És kérünk, hogy áldj meg minket, akik ezeket a szavakat hallani fogjuk, és segíts, hogy ezeket a szívünkbe mélyre el tudjuk tenni, és az elménkben olyan sugalmazásokat indítsanak, hogy elég erősek és bátrak legyünk, hogy elkötelezzük magunkat, hogy jobbá tegyük az életünket a ma hallott utasítások és sugalmazások által, hogy sokkal jobb szolgáid lehessünk mindörökké. És ezekért imádkoztunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir will now sing, "Go ye messengers."
A kórus most elénekli a Menjetek, ti égi hírnökök kezdetű himnuszt. Az ének után Russell M. Nelson Elder szól hozzánk a 12 apostol kórumából, őt pedig Patrick Karen Elder és Juanus Seda Elder követi a 70-ektől.
My beloved brethren, this evening we are assembled in many locations throughout the world.
Szeretett testvéreim, ma este a világ sok helyén összegyűltünk. Vannak köztünk csodálatos teljes idejű misszionárusok is. Szeretném megkérni a teljes idejű misszionárusokat, hogy most álljanak fel. Elderek és misszionárnökök, bárhol vagytok, álljatok fel. Hálásak vagyunk értetek. Köszönetet mondunk nektek. Szeretünk benneteket. És most helyet foglalhattok. Időről időre emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy miért is vannak misszionáriusaink. Az Úrtól kapott parancsolat miatt, aki azt mondta, Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez csak egy parancsolat a sok közül, amely meg lett újítva, amikor Jézus Krisztus evangéliumának teljessége visszaállítatott. Most is éppen úgy szolgálnak misszionárisok, mint az új szövetségi időkben. Az apostolok cselekedeteinek könyve beszámol arról, hogy az Úr halandó szolgálata után milyen kezdeti misszionáris erőfeszítéseket tettek az apostolok és más tanítványok. Olvashatunk a Tarsuszi Saul figyelemre méltó megtéréséről és keresztelkedéséről, aki korábban fenyegetést és pusztulást lihegett az Úrnak tanítványai ellen, és üldözte a szárnyát bontogató fiatal egyháztagjait. Ilyen kezdetek után Saulból a megtért Pál az Úr egyik legnagyszerűbb misszionárisa lett. A Cselekedetek könyvének utolsó 15 fejezete Pál és társai misszionárisi munkájáról szól. Egyik legmegbízhatóbb társának írt levelében Pál így szólt az ifjú Timóteushoz. Senki a te ifjúságodat megnevesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Ez a tanács most épp olyan érvényes, mint akkor volt. Vonatkozik a teljes idejű misszionáriusainkra, de éppen úgy az egyház minden tagjára is. Teljes idejű misszionáriusként és egyháztagként is, Jézus Krisztusban hívő emberekként mindannyiunknak jó példának kell lennünk. Teljes idejű misszionáriusok, mint egy 52 000, vagy annál is több teljes idejű misszionárius szolgál 340 misszióban szerte a világon. Az Úrban hívő, elkötelezett szolgák ők. Céljuk az, hogy Krisztushoz hívjanak másokat azáltal, hogy segítenek nekik elfogadni a visszaállított evangéliumot a Jézus Krisztusba és engesztelésébe vetett hit, a bűnbánat, a keresztelés, a Szentlélek elnyerése és a mindvégig kitartás által. Timóteushoz hasonlóan a legtöbb teljes idejű misszionárius fiatal férfi. Nővérek és idősebb misszionárisok is vannak. Mindegyiküket szeretjük. A misszionárisok azért szolgálnak, hogy jobbá tegyék Isten gyermekének életét. Mennyi atyánk minden gyermekét szereti. Elvégre ő az atyuk. Meg szeretné őket áldani a legnagyobb ajándékkal, az örök élettel. A misszionárisok azt tanítják, bárhol is szolgáljanak. Segítenek az embereknek kifejleszteni az Úrba vetett hitet, bűnbánatot tartani, megkeresztelkedni, elnyerni a Szent Lelket, részesülni a templomi szertartásaiban, és mindvégig hűen kitartani. Isten munkája és dicsősége, miszerint hogy véghez vigye az ember halhatatlanságát és örök életét, egyben minden egyes misszionárius szent munkája és dicsősége is. Több misszionárisra van szükségünk, több érdemes misszionáriusra. Földi szolgálata során az Úr azt mondta a tanítványainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjetek ezért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. A konferencia délelőtti ülésén szeretett profétánk Thomas S. Monson elnök szenvedélyes kérést intézett minden fiatal férfihoz az egyházban, hogy készítsék fel magukat a misszionáriusi szolgálatra. Remélem, az üzenet teljes mértékben meghallgatásra talál minden otthonban az egyházban. Monson elnök bölcs tanácsához én is hozzáfűzöm a tanúbizonyságomat. A családomban megfigyeltem, milyen áldások érnek minden egyes misszionárius. Gyermekeink, unokáink és azok házastársai körében eddig 49-en kaptak elhívást teljes idejű misszionárisi szolgálatra, és ez a szám egyre növekszik. Minden esetben láttam, amint az adott misszionárusnak gyarapodik a bölcsessége. Egyre érettebb lesz az ítélőképessége, és kivirágzik a hite. Az előttük járó sok nemzedékhez hasonlóan ők is Isten szolgálatába léptek, hogy teljes szívükkel, lelkükkel, elméjükkel és erejükkel szolgálják őt. A misszionárusi szolgálat segített isteni rendeltetésük formálásában. Pál tanácsa, miszerint, hogy légy példa a hívőknek, az egyháztagokra is ugyanúgy vonatkozik. Legtöbben nem voltak, és talán soha nem is lesznek teljes idejű misszionáriusok. Azonban mindenki lehet egyháztag misszionárius. Ez a kijelentés eszembe jutott egy mulatságos esetet. A misszionárius képző központ egyik nagy sportpályája mellé kitették a következő feliratot. Csak misszionárusoknak. Azok pedig, akik szintén játszani akartak a pályán, új feladatot tettek ki, amelyen ez állt: minden egyháztag misszionárius. Minden egyháztag példa lehet a hívőknek. Testvérek, Jézus Krisztus követőiként mindannyian élhettek az ő tanításai szerint. Lehet tiszta a szívetek, és tiszta a kezetek. Az ábrázatotokra lehet vésve Isten képmása. Jó cselekedeteitek nyilvánvalóak lesznek mások számára. Az Úr világosság ragyoghat a szemetekből. Ilyen kisugárzással pedig jobb lesz, ha felkészültök a kérdésekre. Péter apostol ezt tanácsolt: mindig készen legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről. Válaszotok legyen barátságos és örömteli, és legyen találó a kérdező számára. Ne felejtsétek el, hogy ő is Isten gyermeke, azé az Istené, aki nagyon is szeretné, hogy ez az ember kiérdemelje az örök életet, és egy napon visszatérjen ő hozzá. Talán ti lesztek azok, akik kinyitják az ajtót a szabadulás és Krisztus tanának megértése előtt. Az első reakciók után legyetek készen a következő lépésre. Lehet, hogy elhívjátok a barátotokat egy egyházi gyűlésre. Barátaink közül sokan nem tudják, hogy szívesen látjuk őket az egyházi épületeinkben. A szabadító így hívta azokat, akik szerették volna jobban megismerni őt: jöjjetek és lássátok. Ha meghívtok valakit, hogy jöjjön el veletek valamelyik vasárnapi gyűlésre, vagy vegyen részt egy egyházi összejövetelen, vagy szolgálati tevékenységen, az segíteni fog a tévképzetek eloszlatásában, és a látogatók jobban érzik majd magukat közöttünk. Az egyház tagjaiként nyújtsátok ki kezeteket azok felé, akiket nem ismertek, és üdvözöljétek őket barátságosan. Minden vasárnap nyújtsatok ki a barátság kezét legalább egy olyan ember felé, akit azelőtt nem ismertetek. Életetek minden napján igyekezzetek gyarapítani a barátaitok körét. Buzdíthatjátok egy barátotokat, hogy olvassa el a Mormon könyvét. Magyarázzátok el, hogy ez nem egy regény vagy történelemkönyv, hanem egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról. Célja az, hogy meggyőzzön zsidót és nem zsidót arról, hogy Jézus a Krisztus, az örökké való Isten, aki minden nemzetnek kinyilatkoztatja magát. Olyan erő van ebben a könyvben, amely megérintheti a szíveket, és felemelheti az igazságot igazán kereső emberek életét. Kérjétek meg a barátotokat, hogy imádságos lélekkel olvassa el a könyvet. Joseph Smith proféta azt mondta, hogy a Mormon könyve a leginkább hibátlan könyv a Földön, és vallásunk záróköve, és aki annak előírásai szerint él, közelebb kerül Istenhez, mint bármely más könyv által. A Mormon könyve Jézus Krisztus engeszteléséről tanít, és olyan eszköz, amely által Isten betölti a szétszórt Izrael utolsó napokba történő összegyűjtésének ősi ígéretét.
A nurse and her doctor husband
Sok évvel ezelőtt két kollégám, egy ápolónő és orvos férje megkérdezte, miért élek úgy, ahogy élek. Azt válaszoltam, azért, mert tudom, hogy a mormon könyve igaz. Kölcsön adtam nekik a könyvemet, megkérve őket, hogy olvassák el. Egy héttel később udvariasan megköszönve visszahozták a könyvemet. Azt kérdeztem tőlük, mit értetek az alatt, hogy nagyon köszönitek? Válaszatokból kitűnik, hogy nem olvastátok el a könyvet. Így van. Kérlek titeket, vigyétek el újra. Olvassátok el, és aztán hozzátok vissza. Beismerve, hogy valóban csak belelapoztak, eleget tettek a kérésemnek. Amikor visszahozták, könnyes szemmel azt mondták, elolvastuk a mormon könyvét. Tudjuk, hogy igaz. Szeretnénk még többet tudni. Így is lett, és az én kíváncságom volt megkeresztelni őket. Az evangéliumot úgy is megoszthatjuk, hogy felkérjük barátainkat, találkozzanak nálunk a teljes idejű misszionáriusokkal. Őket hívták el, és készítették fel az evangélium tanítására. Otthonotok kényelmében és állandó megerősítésetek mellett barátaitok ráléphetnek a szabaduláshoz és felmagasztosuláshoz vezető útra. Az Úr azt mondta, elhívást kaptok, hogy véghez vigyétek választottaim összegyűjtését, mert az én választottaim hallják a hangomat, és nem keményítik meg a szívüket. A szentírások azt is elárulják, hogy sokan vannak még a Földön, akik csak azért vannak távol az igazságtól, mert nem tudják, hogy hol találjanak rá. Vajon nem lehetősége ez számotokra? Ti lehettek számukra az a tanítvány, aki elvezeti őket a felismeréshez. Az internet korában új és izgalmas módja is vannak a misszionáris munka végzésének. Meghívhatjátok a barátaitokat és szomszédjaitokat, hogy látogassanak el az új mormon.org weboldalra. Ha van blogotok, és fenn vagytok online közösségi oldalakon, akkor hivatkozhattok a mormon.org honlapra, ahol saját személyes profilt is létrehozhattok. Minden profil lehetőséget ad a hitelvek, különböző élmények és bizonyságok leírására. Mivel ez még egy új dolog, e profilok nagy része még csak angolul áll rendelkezésre. Később majd más nyelveken is elérhetők lesznek. Ezek a profilok csodálatos hatással bírhatnak. Két hónappal ezelőtt egy Zach nevű fiatalember, első éves egyetemista, látott egy mormon.org hirdetést a televízióban, a Louisiana-i Baton Rouge-ban. Ellátogatott a honlapra, és az egyháztagok profiljai felkeltették a figyelmét. A weboldalunkon talált egy linket, ami tudatta vele, hol vehet részt egyházi gyűléseken. A következő vasárnap fehér ringben és nyakkendőben elment az egyházi gyűlésekre, bemutatták az egyházközség tagjainak, és örömmel ott maradt a gyűlések mindhárom óráján. Meghívták vacsorára az egyik egyháztag otthonába, amit az első misszionáris lecke követett. Két hét sem kellett, megkeresztelkedett, és az egyház tagjával konfirmálták. Üdvözlünk Zach, hiszen ő most ezt hallgatja. Jézus Krisztus minden példás követője hatékony egyháztag misszionárissá válhat. Az egyháztagok a teljes idejű misszionárisokkal karöltve elvihetik az evangélium áldásait kedves barátainknak és szomszédjainknak. Sokan Izraelből valók, és most az ígéret szerint összegyűjtetnek. Ez részét képezi az Úr második eljövetelére való felkészülésnek. Ő azt akarja, hogy mindannyian valóban legyünk példák a hívőknek. Tudom, hogy Isten él. Jézus a Krisztus, ez az ő egyháza. A mormon könyve igaz. Joseph Smith fordította le, és ő ennek az utolsó adományozási korszaknak a prófétája. Thomas S. Monson elnök, Isten mai prófétája. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Tonight I would like to share a message of comfort and healing with any of you who feels alone or forsaken.
Ma este a vígasz és gyógyulás üzenetét szeretném megosztani mindazokkal közületek, akik magányosnak vagy elhagyatottnak érzik magukat, akik elvesztették lelki békéjüket, vagy úgy érzik, hogy elhalasztották az utolsó esélyüket valamire. A szabadító lábainál teljes gyógyulásra és békére lelhetünk. 7 éves koromban az arab félszigeten éltem. A szüleim rendszeresen figyelmeztettek, hogy mindig legyen rajtam cipő, és meg is értettem, hogy miért. Tudtam, hogy a cipő megvédi a lábamat a sivatagban már rám leselkedő veszélyektől, mint például a kígyóktól, skorpióktól és a tüskéktől. Egyszer egy kempingezés alkalmával a sivatagban éjszakáztunk, én pedig másnap reggel szerettem volna felfedezni a környéket, de nem volt kedvem a cipővel bajlódni. Azzal nyugtattam magam, hogy csak egy kicsit sétálok, és úgyis a tábor közelében maradok. Így hát cipő helyett csak belebújtam a strandpapucsomba. Azt mondtam magamnak, hogy a papucs és cipőféle. És különben is, mi történhetne? Miközben a hűvös homokon lépkedtem, a strandpapucsomban egyszer csak, mintha egy tüske állt volna a talpamba. Mikor lenéztem, nem tüskét láttam, hanem egy skorpiót. Amint tudatosult bennem, hogy az egy skorpió, és elkezdtem felfogni, mi is történt. A méreg okozta fájdalom elindult felfelé a lábamban. Megpróbáltam elszorítani a combom, hogy megakadályozzam az égető fájdalom tovább terjedését, miközben segítségért kiabáltam. A szüleim futva jöttek hozzám a táborból. Miközben édesapám egy lapáttal agyon csapta a skorpiót, egy velünk táborozó felnőtt barátunk hősiesen próbálta kiszívni a mérget a lábamból. Ebben a pillanatban kezdtem azt hinni, hogy meg fogok halni. Csak zokogtam, miközben a szüleim beültettek az autóba, és sebesen nekivágtunk a sivatagnak, hogy eljussunk a legközelebbi kórházig, amely több mint 2 órányira volt tőlünk. A lábamban szinte elviselhetetlen fájdalmat éreztem, és egész úton azt hittem, hogy haldoklom. Amikor végre odaértünk a kórházba, az orvos biztosított bennünket, hogy az e fajta skorpiónak a csípése csak a csecsemőkre, és a rendkívül alultáplált emberekre jelent halálos veszélyt. Érzéstelenítőt adott, amitől elzsibbadt a lábam, és teljesen megszűnt a fájdalmam. 24 órán belül már semmilyen hatását nem éreztem a skorpió csípésnek, viszont megtanultam egy hatalmas leckét. Amikor a szüleim azt mondták, legyen rajtam cipő, tudtam nagyon jól, hogy nem strandpapucsra gondoltak. Elég idős voltam ahhoz, hogy tisztában legyek vele, a papucs nem ad olyan védelmet, mint a cipő. De azon a reggelen, ott a sivatagban semmibe vettem, amiről tudtam, hogy helyes. Figyelmen kívül hagytam azt, amire a szüleim ismételten megtanítottak. Lusta és egy kicsit lázadó is voltam, de megfizettem az árát. Miközben hozzátok szólok, derék fiatal férfiak, valamint édesapáitokhoz, tanítóitokhoz, vezetőitekhez és barátaitokhoz, tisztelettel adózok mindazok előtt, akik szorgalmasan igyekeznek azzá válni, amire az Úrnak szüksége van, és amivé ő szeretné, hogy váljatok. De fiatal fiúként és férfiként szerzett tapasztalataim alapján bizonyságomat teszem nektek, hogy ha semmibe vesszük, amiről tudjuk, hogy helyes, akár lustaság, akár lázadó érzéseink miatt, az mindig lelkileg romboló, nem kívánt következményekkel jár. Nem, a skorpió végül nem veszélyeztette az életemet, de óriási fájdalmat és aggodalmat okozott mind nekem, mind a szüleimnek. Amikor az evangélium szerint életről van szó, nem szabad lustának vagy lázadónak lennünk. Jézus Krisztus egyházatagjaiként, valamint papságviselőként ismerjük a parancsolatokat és normákat, melyek betartását szövetségben fogadtuk meg. Amikor egy másik ösvényt választunk, és nem azt, amiről tudjuk, hogy helyes, ami a szüleink és vezetőink tanúsítása szerint való, és amit a Szentlélek is megerősített a szívünkben, akkor az olyan, mintha cipő helyett strandpapucsban állnánk ki a sivatagba, majd megpróbálnánk igazolni lusta vagy lázadó viselkedésünket. El akarjuk hitetni magunkkal, hogy valójában semmi rosszat nem teszünk, hogy nem is számít, és hogy semmi komoly nem származhat abból, ha csak egy kicsit engedjük a vasrudat el. Talán azzal a gondolattal vigasztaljuk magunkat, hogy mindenki más is ezt csinálja, vagy még rosszabbakat, és különben sem lesz ránk semmilyen negatív hatással. Valahogy meggyőzzük magunkat, hogy mi vagyunk a kivétel a szabály alól, így ha meg is szegjük, ránk nem lesznek hatással a következmények. Időnként szándékosan visszautasítjuk, hogy teljes egészében engedelmesek legyünk, ahogyan azt a prédikáljátok evangéliumot írja, és szívünk egy részét elrejtjük az Úr elől, aztán elszenvedjük a csípést. A szentírások azt tanítják, hogy az Úr szíve követeli meg, nekünk pedig megparancsolták, hogy szeressük az Urat és szolgáljuk őt teljes szívünkkel. Az ígéret szerint így ártatlanul állhatunk majd Isten előtt az utolsó napon, és visszatérhetünk az ő jelenlétébe. A Mormon könyvében szereplő antinefilé hiták letették harci fegyvereiket, és a föld mélyére temették őket szövetségben megfogadva, hogy soha többé nem ragadnak fegyvert testvéreik ellen. De még ennél is többet tettek. Igaz lelkű nép lettek, mert letették lázadásuk fegyvereit, nem harcoltak többé sem Isten, sem bármely testvérük ellen. Megtérésük olyannyira teljes és mélyreható volt, hogy soha nem távolodtak el. A megtérésük előtt azonban ne felejtjük állapotukat, nyíltan fellázadtak Isten ellen, ahogy azt a szentírások nevezték. Lázadó szívük arra ítélte őket, hogy egy olyan állapotban éljenek, amely ellenkezik a boldogság természetével, mert Isten természetével ellentétesen viselkedtek. Amikor letették lázadásuk fegyvereit, azzal alkalmassá tették magukat, hogy az Úr meggyógyítsa őket és békét ajándékozzon nekik, és mi is megtehetjük ezt. A szabadító biztosít bennünket. Ha nem keményítik meg a szívüket, és nem merevítik meg a nyakukat ellenem, akkor megtérnek, és én meggyógyítom őket. Elfogadhatjuk az ő hívását, amely így szól. Jöjjetek vissza, és tartsatok bűnbánatok, és szívetek minden szándékával jöjjetek hozzám, és én meg foglak gyógyítani titeket. E csodás gyógyítást állítsuk szembe azzal, ami akkor történik, ha megkíséreljük takargatni a bűneinket, vagy kielégíteni a büszkeségünket, illetve hiú törekvésünket. Ekkor a mennyek visszahúzódnak, az Úr lelke megszomorodik, mi pedig magunkra maradunk, hogy rugdalozzunk az ösztöke ellen, és harcoljunk Isten ellen. Fivérek, csak akkor legyünk gyógyulásra és megnyugvásra, ha a nagy gyógyító, szabadítónk Jézus Krisztus lábai élé vetjük magunkat. Le kell tenni lázadásunk fegyvereit, le kell tennünk bűneinket, hiúságunkat és kevésségünket. Fel kell adnunk azon vágyainkat, hogy a világot kövessük, és hogy kihívjuk a világ tiszteletét és dicséretét. Fel kell hagynunk azzal, hogy Isten ellen harcoljunk, ehelyett teljes szívünket át kell adnunk neki, semmit sem tartva vissza tőle. Akkor majd meg tud minket gyógyítani, és megtisztíthat bennünket a bűn mérgező csípésétől. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. James E. Faust elnök azt tanította. Amikor az engedelmesség válik célunká, az többé nem okoz bosszúságot. Akadályt jelentő kő helyett építőkő lesz. Az igazi szabadsághoz az engedelmesség vezet. Minél inkább engedelmeskedünk a kinyilatkoztatott igazságnak, annál szabadabbak leszünk. Múlt héten találkoztam egy 92 éves férfival, aki a II. Világháborúban sok fontos hadjáratban részt vett. Három komolyabb sérülést élt túl, ezek közül az egyiket akkor szerezte, amikor a terepjárójuk taposóaknára futva felrobbant, és a vezető meghalt. Megtanulta, hogy ahhoz, hogy az ember túléljen egy aknamezőt, pontosan az előtte haladó gépjármű nyomában kell haladnia. A jobbra vagy balra való legcsekélyebb eltérés is végzetes lehet, mint ahogy az is lett. Profétáink és apostolaink, vezetőink és szüleink folyamatosan kijelölik előttünk azt a nyomvonalat, melyet követnünk kell, ha el akarjuk kerülni a lelkünkben bekövetkező pusztító robbanást. Ők ismerik azt a biztonságos ösvényt, melyet megtisztítottak az aknáktól, és fáradhatatlanul arra buzdítanak, hogy haladjunk a nyomukban. Oly sok végzetes csapda van, amely próbál lecsitítani bennünket az útról. Ha letérít bennünket a drog, az alkohol, a pornográfia vagy az erkölcstelen viselkedés, akár az interneten, akár a videójátékokon keresztül, akkor pontosan egy robbanás felé tartunk. Az előttetek lévő biztonságos nyomvonaltól való jobbra vagy balra való elhajlás, akár lustaságból, akár lázadásból történik, végzetesnek bizonyulhat a lelki életünk. E szabály alól nincsenek kivételek. Ha mégis letérünk erről a nyomvonalról, akkor változhatunk, visszatérhetünk, visszanyerhetjük örömünket és belső békénket. Fel fogjuk ismerni, hogy az aknáktól megtisztított nyomvonalra való visszatérés óriási megnyugvást hoz. Senki sem lehet békére egy aknamezőn. Szabadítunk, a békehercege, a nagy gyógyító az egyetlen, aki képes valóban megtisztítani bennünket a bűn égető fájdalmától és a kevésség mérgétől. Ő képes lázadó szívünket megtért, szövetséges szívvé változtatni. engesztelése végtelen, ő mindannyiunkat magához ölel. Az, ahogyan a feltámadt Krisztus a nefitákat hívta, amikor szolgált nekik, számunkra is erőteljes felhívás. Van-e köztetek beteg? Hozzátok ide. Van-e béna? Vagy vak? Vagy sánta? Vagy csonka? Vagy bélpoklos? Vagy sorvadásos? Vagy aki süket? Vagy bármilyen más módon nyomorult? Hozzátok ide, és én meggyógyítom őket. Senki sem játszotta el közületek az utolsó lehetőségét. Megváltozhattok, visszajöhettek, és igényt tarthattok a könyörületre. Jöjjetek az egyetlenhez, aki képes meggyógyítani, és akkor békére leltek. Jézus Krisztus nevében. Amen.
One morning, a family gathered to study the scriptures as usual.
Egyik reggel egy család szokás szerint összegyűlt a Szentírások tanulmányozására. Az édesapa azonban nem érezte megfelelnek a lelkiséget, a család néhány tagja nem tűnt túl lelkesnek. Elmondták a család imát, majd hozzákezdtek a Szentírások olvasásához. Ekkor az édesapa észrevette, hogy egyik gyermek nem hozta magával Szentírásait. Megkérte, hogy menjen be értük a szobájába. A lány vonakodva szót fogadott, egy egész örökké valóságnak tűnt, mire visszatért és leült. Tényleg muszáj most ez? Az apában felmerült, hogy minden igaz lelkűség ellensége akar most gondot okozni és elérni, hogy ne tanulmányozzák a Szentírásokat. Az apa próbálva megőrizni a nyugalmát, így felelt. Igen, most ezt kell tennünk, mert ezt várja el tőlünk az Úr. Mire a lány? Nekem ehhez most semmi kedvem. Az apa ekkor már elveszítette türelmét, és felemelte a hangját. Ez az én házam, és nálam mindig olvasni fogjuk a Szentírásokat. Hanghordozása és szavai megsértették a leányát, aki Szentírásokkal a kezében otthagyta a családot, beszaladt a szobájába, és becsapta az ajtót. Ezzel véget is ért a családi Szentírás tanulmányozás, és oda volt az összhang és a szeretet érzése. Az apa tudta, hogy helytelenül cselekedett, így hát bement a szobájába, és letérdelt, hogy imádkozzon. Segítséget kért az Úrtól, tudva, hogy megsértette az ő egyik gyermekét, egyik igazán szeretett lányát. Könyörgött az Úrnak, hogy állítsa vissza otthonukba a szeretetet és az összhang lelkiségét, és tegye lehetővé számukra a családi Szentírás tanulmányozás folytatását. Imádkozás közben az jutott eszébe, menj és kérj bocsánatot. Azonban tovább folytatta a buzgó imáját, amelyben kérte, hogy térjen vissza az otthonába az Úr lelke. Ismét az jutott eszébe, menj és kér bocsánatot. Igazán szeretett volna jó apa lenni, és a helyes dolgot cselekedni, így hát felállt, és odament lánya szobájához. Többször is halkan kopogott az ajtón, de nem jött válasz. Lassan kinyitotta hát az ajtót, és látta, hogy leánya zokogva sír az ágyán. Letérdelt mellé, és halk, gyengén hangon így szólt. Ne haragudj! Bocsánatot kérek azért, amit tettem. Aztán, mint egy gyermek szájából elhangzott, amit az Úr meg akar tanítani az apának. Ne haragudj, szeretlek, és nem akarlak bántani, ismételte meg. Lánya abba hagyta a sírást, rövid csend után a kezébe vette a Szentírásait, és elkezdett kikeresni néhány verset. Az apa figyelte, amint tiszta és finom ujjai a Szentírás lapjait forgatják. Megtalálta, amit keresett, és nagyon lassan, halkan olvasni kezdett. Mert a természetes ember ellensége Istennek. Az volt Ádám bukása óta, és az is lesz örökkön örökké, ha csak nem enged a Szentlélek hívásának, és nem vetkőzi le a természetes embert, és válik szenté az Úr, Krisztus engesztelése által, és lesz olyan, mint egy gyermek, engedékeny, szelíd, alázatos, türelmes, telve szeretettel, aki mindazon dolgoknak hajlandó alávetni magát, melyet az Úr jónak lát kiszabni rá, és éppen úgy, ahogy a gyermek veti alá magát az atyának. Az édesapám, aki még mindig az ágy mellett térdelt, úrrá lett az alázatosság, és azt gondolta, ez a Szentírás nekem szól. A lányom nagyszerű leckét tanított nekem. Ekkor leánya ránézett, és azt mondta, ne haragudj, ne haragudj, apa. Ekkor édesapja felismerte, hogy nem rágondolva olvasta fel a Szentírást, hanem saját magára alkalmazta azt. Ölelésre tárta karjait, majd magához szorította a lányát. Isten igéje és a Szentlélek e megbékélés e drága pillanatában visszaállította a szeretetet és az összhangot. A Szentírás, amelyre leánya saját személyes Szentírás tanulmányázásából emlékezett, megérintette az apa szívét a Szentlélek tűzével. Testvérek, otthonunknak olyan helynek kell lennie, ahol ott lakozhat a Szentlélek. Szentség tekintetében csak az otthon érhet fel a templommal. Otthonainkban nincs helye a természetes embernek. A természetes ember hajlamos rá, hogy takargassa a bűneit, hogy kielégítse a büszkeségét, vagy hiú törekvéseit, és hogy irányítást, uralmat vagy erőszakot gyakoroljon az emberek gyermekeinek lelkén. Ha pedig bármilyen mértékben is hamis lelkűen cselekszik, akkor íme a mennyek visszahúzódnak, az Úr lelke megszomorodik, és amikor az visszahúzódik, ámen azon emberek papságának, vagy felhatalmazásának. Nekünk, az ároni vagy a melkisedeki papság viselőinek mindig szem előtt kell tartanunk, hogy semmilyen hatalmat vagy befolyást nem lehet, vagy szabad máshogy fenntartani a papság jogán, csak is meggyőzéssel, hosszú tűréssel, gyengétséggel és szelídséggel és színleletlen szeretettel. Kedvességgel és szintiszta tudással, amely nagyon gyarapítja a lelket, képmutatás és álnokság nélkül. Ha igyekszünk a krisztusi tulajdonságok szerint élni, a viszály eltávozik otthonainkból és az életünkből. És egymásnak is bocsássatok meg a vétkeiteket, mert bizony mondom neked, hogy az, aki nem bocsátja meg fele barátja vétkeit, amikor az azt mondja, hogy bűnbánatot tart, az kárhoztatás alá helyezi magát. Ne haragudj! Ne haragudj, apa! Az Úr Jézus Krisztus, aki a békesség hercege, megtanítja nekünk, hogyan teremtsünk békét az otthonunkban. Arra tanít minket, hogy legyünk engedékenyek, engedjünk az Úr akaratának és erejének. Menj és kérj bocsánatot. Arra tanít minket, hogy legyünk szelídek, vagyis visszafogott vérmérsékletűek, gyengédek, akiket nehéz felingerelni vagy felbosszantani, akik engednek, és akik eltűrik a bántást. Arra tanít minket, hogy legyünk alázatosak, vagyis visszafogottak, szelídek, engedékenyek, kerülve a kevésséget, dőjföt, önteltséget és elbizakodottságot. Ne haragudj! Bocsánatot kérek azért, amit tettem. Arra tanít minket, hogy legyünk türelmesek, vagyis rendelkezzünk annak képességével, hogy az zúgolódás vagy ingerültség nélkül viseljük el a rosszat. Illetve nyugodtak maradunk, amikor bántás vagy sértés ér minket. Arra tanít minket, hogy legyünk telve szeretettel. Szeretlek, és nem akarlak bántani. Igen, arra tanít, hogy a történetben szereplő apához hasonlóan, aki az Úrtól kért segítséget, vetkőzzük le természetes embert. És ahogyan azt az apa szeretett karjaiba vonta leányát, éppen úgy a szabadító is kitárja a karját, hogy igaz bűnbánatunk idején megöleljen minket. Arra tanít bennünket, hogy Krisztus az Úr engesztelési által váljunk szenté. Ezt követően békélünk meg Istennel, és válunk az ő barátaivá. Tanúbizonyságot teszek a szabadító engesztelésének valóságáról, és annak megtisztító, szeplőtelenné tevő hatalmáról, amellyel megszentel minket és az otthonainkat, ha igyekszünk levetkőzni a természetes embert, és őt követjük. Ő Isten báránya, a Szent Igaz, akinek hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság, Atyának, békesség fejedelmének. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir and congregation will now sing High on the Mountain Top.
A kórus és a gyülekezet most elénekli a Magas Hegy Csúcsán című himnuszt. Örömömre szolgál, hogy az ének után én szólhatok hozzátok. Beszédem után Henry B. Eyring elnököt, az első elnökség első tanácsosát hallhatjuk.
Thank you.
My dear brothers, thank you for assembling all around the world for this priesthood session of General Conference.
Drága fivéreim, köszönöm, hogy világszerte összegyűltetek erre az általános papsági konferenciára. Jelenlétetek megmutatja azon elkötelezettségeteket, hogy a Szent Papságot viselő fivéreitekkel együtt szilárdan álltok, bárhol legyetek is, és szolgáljátok és tiszteljétek Urunkat és Megváltónkat, Jézus Krisztust. Életünket gyakran olyan események mérföldköveiben mérjük, melyek nyomot hagytak életünkben és szívünkben. Sok ilyen esemény volt az életemben. Az egyik 1989-ben történt, amikor Ezra Taft Benson elnök nagyon is időszerű beszédét hallgattam, melynek ezt a címet adta, Óvakodjatok a kevésségtől. A bevezetőből kiderült, hogy ez a téma már elég régóta és elég súlyosan aggasztotta Benson elnököt. Az elmúlt hónapokban én is hasonlót éreztem. A Szentlélek jelzései arra késztettek, hogy hangom által egy másik tanúbizonyságként szolgáljak Benson elnök 21 évvel ezelőtti beszédéhez. Minden halandó közeli, sőt néha túl közeli kapcsolatban áll a kevésség és büszkeség bűnével. Senki sem tudta elkerülni, bár néhányaknak sikerült legyőzniük. Amikor elmondtam a feleségemnek, hogy miről fogok ma beszélni, ő csak mosolyogva ennyit mondott, olyan jó, hogy olyan dologról beszélsz, amiről olyan sokat tudsz.
I also remember one interesting side effect of President Benson's influential talk.
Emlékszem Benson-nek nagy hatású beszédének egyik mellékhatására is. Az egyháztagok között egy ideig szinte tabunak számított azt mondani, hogy büszkék a gyermekeikre, az országukra, vagy hogy büszkén végezték a munkájukat. A büszkeség szót is szinte száműzték a szókincsükből. A Szentírásokban számos példát találhatunk a jó és igazlelkű emberekre, akik örvendeznek az igazlelkűségnek, de ugyanakkor dicsőítjük Isten jóságát is. Mennyi atyánk az ő szeretett fiát is így mutatta be, akiben én gyönyörködöm. Alma proféta is dicsőítette a gondolatot, hogy talán eszköz lehet Isten kezében. Pál apostol is büszke volt az egyház igaz lelkű tagjaira. Ammon, a nagyszerű misszionárius, örvendezett mindabban, amiben testvéreivel misszionősként része volt. Úgy hiszem, különbség van aközött, hogy büszkék vagyunk bizonyos dolgokra, és a gőgös büszkeség, vagyis a kevésség között. Én számos dologra büszke vagyok. Büszke vagyok a feleségemre, büszke vagyok a gyermekeinkre és az unokáinkra. Büszke vagyok az egyház fiataljaira, és örvendezem jóságukban. Büszke vagyok rátok, drága fiatal fivéreim. Büszke vagyok, hogy Isten szent papságának viselőiként válvetve mellettetek állhatok. Mi tehát a különbség a jóindulatú büszkeség és a Benson elnök által csak egyetemes bűnnek nevezett gőgös büszkeség, azaz kevésség között. Ahogyan az Benson elnök oly emlékezetesen tanította, a kevésség bűnös dolog, mivel gyűlöletet vagy ellenségeskedést ébreszt, és szembeállít bennünket Istennel és fele barátainkkal. Lényegét tekintve a kevésség a hasonlítgatás bűne, mivel gyakran azzal a gondolattal kezdődik, hogy nézd, milyen csodálatos vagyok, és milyen nagyszerű dolgokat tettem, és szinte mindig azzal végződik, hogy éppen ezért jobb vagyok nálad. Amikor szívünk tele van kevésséggel, azzal igen súlyos bűnt követünk el, mivel megszegjük a két nagy parancsolatot. Az Istennek való hódolat és a fele barátunk iránt érzett szeretet helyett felfedjük hódolatunk és imádatunk valódi tárgyát, a tükrünkbe látott képet. A kevésség az önmagasztalás hatalmas bűne. Oly sok ember számára ez egy személyes ramaemtom, egy szent szószék, mely igazol minden irigységet, kapzsiságot és hiúságot. Bizonyos értelemben a kevésség az eredendő bűn, hiszen a Föld megalkotás előtt a kevésség miatt vetettek le Lucifert, a hajnal fiát, aki felhatalmazással bírt ott, és ott volt Isten színe előtt. Ha a kevéssé képes megrontani egy ilyen ígéretes és tehetséges valakit, akkor vajon nem kellene nekünk is megvizsgálnunk saját lelkünket? A kevésség halálos kor, és olyan bűn, mely seregnyi egyéb emberi gyengeséghez nyit kaput. Sőt, talán azt is mondhatnánk, hogy alapjában véve minden más bűn a kevésség megnyilvánulása. A bűnnek számos arca van. Néhányakat arra ösztönöz, hogy önmaguknak tulajdonított értéküknek, eredményeiknek, tehetségeiknek, vagyonuknak vagy rangjuknak örvendezzenek. Ezeket az áldásokat annak bizonyítékaként fogják fel, hogy kiválasztottak, felsőbbrendűek, vagy másoknál igaz lelkűbbek. Ez a hála Istennek sokkal különlegesebb vagyok nálad bűne. Alapjaiban ez az arra irányuló vágy, hogy csodáljanak, vagy irigyeljenek bennünket. Ez az öndicsőítés bűne. Másoknál a kevésség irigységbe megy át. Keserűen néznek azokra, akik jobb helyzetben vannak, akik tehetségesebbek vagy vagyonosabbak náluk. Arra törekszenek, hogy elhibázott és érdemtelen kísérletet tegyenek önmaguk felemelésére azáltal, hogy másokat bántanak, lekicsinyelnek vagy lerombolnak. Amikor irigységük tárgyai megbotlanak vagy szenvednek, ők titokban örülnek. A kevésség bűnét talán nem is lehetne jobb laboratóriumban megfigyelni, mint a sportvilágában. Mindig is szerettem sporteseményekre látogatni és azokban részt venni, de ebbe be kell vallanom, vannak olyan pillanatok, amikor a sportszerűtlenség igencsak zavarba ejt. Hogy lehet az, hogy az egyébként kedves és könyületes emberi lények ilyen türelmetlen és gyűlölködő az ellenfél csapatával és annak szurkolóival? Láttam szurkolókat, ahogy ellenfelüket gyalázzák és kígyót békát kiabálnak rájuk. Hibák után kutatnak, majd felnagyítják azokat. Gyűlöletüket széles körű általánosításokkal igazolják, majd azt ráhúzzák az ellenféllel kapcsolatban álló minden egyes emberre. Ha bal szerencse éri ellenfelüket, ők örvendeznek. Fivérek, napjainkban sajnos túl gyakran látunk hasonló hozzáállást és viselkedést politikai, etnikai és vallási kérdésekben folytatott nyilvános beszélgetéseknél is. Drága papságviselő fivéreim, szeretett tanítványtársaim a kegyelmes Krisztusban, nem kellene talán magasabb normákhoz tartani magunkat? Papságviselőként fel kell ismernünk, hogy Isten összes gyermeke ugyanazt a meszt viseli. A mi csapatunk az emberiség testvérisége. A küzdőtér a halandó életünk. Az a célunk, hogy megtanuljuk szeretni Istent, és hogy ugyanezt a szeretetet fele barátainkra is kiterjesszük. Azért vagyunk itt, hogy az ő törvénye szerint éljünk, és megalapítsuk Isten királyságát. Azért vagyunk itt, hogy mennyiatyánk összes gyermekét építsük, felemeljük, biztassuk és igazságos bánásmódban részesítsük. Amikor elhívtak általános felhatalmazottnak, abban az áldásban volt részem, hogy részesülhettem számos rangidős fivőrem oktatásában. Egyszer elvihettem kocsival James E. Faust elnököt egy szövegkonferenciára. Az autóban együtt töltött órák alatt Faust elnök kihasználta az időt, hogy néhány fontos alapelvet megtanítson nekem az elhívásommal kapcsolatban. Elmondta, hogy az egyháztagok milyen kedvesek, különösen az általános felhatalmazottakkal. Ezt mondta, nagyon kedvesen fognak bánni veled, csupa szép dolgokat fognak mondani rólad. Ezután felnevetett egy kicsit, majd ezt mondta, Dieter, legyél hálás ezért, de soha ne szálljon a fejedbe. Testvérek, ez mindannyiunk számára nagyszerű lecke, mely érvényes minden elhívásra vagy élethelyzetre. Hálásak lehetünk az egészségünkért, gazdagságunkért, vagyontárgyainkért vagy rangunkért. Amikor azonban mindez elkezd a fejünkbe szállni, amikor helyzetünk megszállottjaivá válunk, amikor saját fontosságunkra, hatalmunkra vagy hírnemünkre összpontosítunk, amikor a világ által rólunk alkotott képet csodáljuk, és elhisszük a rólunk írt újságcikkeket, akkor kezdődik a baj. Ekkor kezd megrontani bennünket a kevésség. A szentírásokban sok helyen figyelmeztetnek a kevésségre. Csak háborúság lesz a kevésségből, azoknál pedig, akik a tanácsot beveszik, bölcsesség van. Péter apostol így figyelmeztetett. Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Mormon ezt mondta. Csak a szelíd és alázatos szívű embert fogadja el Isten. Az Úr szándékosan a világ erőtleneit választotta ki magának, hogy megszégyenítse az erőseket. Az Úr azért teszi ezt, hogy megmutassa az ő munkáját, az ő keze irányítja, nehogy a test karjában bízzunk. Jézus Krisztus, ami Urunk és Szabadítónk szolgái vagyunk. Nem azért kaptuk a papságot, hogy meghajolva saját dicsőítésünkbe sütkérezzünk. Azért vagyunk itt, hogy ingójunkat feltűve munkához lássunk. Nem szokványos feladatot bíztak ránk. Arra hívtak el bennünket, hogy felkészítsük a világot Urunk és Szabadítónk Jézus Krisztus eljövetelére. Nem saját megbecsülésünkre, hanem Isten dicsőítésére és magasztalására törekszünk. Tudjuk, hogy ez egymagunk által elvégzett munka csekély. Mindazonáltal, miközben igaz lelkűen gyakoroljuk a papság hatalmát, Isten hatalmas és csodálatos művet tud véghez vinni az erőfeszítéseink által. Mózeshez hasonlóan nekünk is meg kell tanulnunk, hogy az ember semmi, de Istennél minden lehetséges. Hogy mindebben, ebben is Jézus Krisztus a tökéletes példánk. Még Lucifer megpróbálta megváltoztatni az atya szabadulásunkra alkotott tervét, hogy az övé legyen a dicsőség. A szabadító ezt mondta, Atyám, a te akaratod legyen meg, és a dicsőség legyen a tiéd mindörökké. A szabadító az ő bámulatos képességei és tettei ellenére mindig szerény és alázatos maradt. Fivérek, mi az Isten fiának rendje szerinti szent papság viselői vagyunk. Ez az a hatalom, melyet Isten azért adott, hogy az ember az ő nevébe cselekedhessen a földön. Hatalmának gyakorlásához arra kell törekednünk, hogy olyanná váljunk, mint a szabadító. Ez azt jelenti, hogy a szabadító az hasonlóan. Mi is minden dologban az Atya akaratát keressük. Ez azt jelenti, hogy a szabadítóhoz hasonlóan minden dicsőséget az Atyának adunk, és hogy a szabadítóhoz hasonlóan elveszítjük magunkat mások szolgálatában. A kevésség olyan kapcsoló, mely kioltja a papsági hatalmat, az alázat pedig újra felkapcsolja azt. Akkor hogyan győzzük tehát le a kevésség olyannyira elterjedt és ártalmas bűnét? Hogyan válhatunk még alázatosabbakká? Amikor a szívünk jószívűséggel van tele, szinte lehetetlen kevénynek lenni. Senki nem segíthet ebben a munkában csak akkor, ha alázatos és telve van szeretettel. Akkor kezdjük el megérteni az alázatot, amikor Krisztus tiszta szeretetének lencséjén keresztül szemléljük a körülöttünk lévő világot. Néhányan úgy vélik, hogy az alázat egyenlő az önostorozással. Az alázat nem azt jelenti, hogy meggyőzzük magunkat arról, hogy semmit érők és értelmetlenek vagyunk, vagy hogy csak kevés értékkel bírunk. Az sem jelenti, hogy megtagadjuk, vagy visszatartjuk magunktól az Isten által adott tehetségeinket. Nem azáltal leszünk alázatosak, hogy kevesebbet gondolunk magunkról, hanem hogy kevesebbet gondolunk magunkra. Akkor teszünk szert erre, ha Istent és a fele barátainkat szolgálva végezzük a munkánkat. Az alázat mennyei atyánk céljai összpontosítja, és mások felé fordítja a figyelmünket és szeretetünket. A kevésség ennek pont az ellenkezőjét teszi. A kevésség az önzés mélységes kutyából meríti erejét és hatalmát. Abban a pillanatban, amikor felhagyunk saját magunk imádatával, és belefeledkezünk mások szolgálatába, kevésségünk ellankad, és haldoklani kezd. Drága fivéreim, oly sok szükséget szenvedő ember van a világban, akire saját magunk helyett gondolhatnánk. És kérlek, ne felejtsétek el a saját családotokat, a saját feleségeteket, és a saját életeteket. Oly sok módon tudnánk szolgálni. Nincs időnk arra, hogy saját magunkba merüljünk el. Egyszer volt egy kedvenc tollam, amit még repülőgép kapitányként használtam. A szár egyszerű elfordításával 4 szín közül tudtam választani. A toll soha nem panaszkodott, amikor a kék helyet piros tintával akartam írni. Nem mondta, hogy nem igazán szeretnék este 10 után sűrűködben vagy nagy magasságokban írni. Mint hogy az sem, hogy csak a fontos dokumentumokhoz használj, és ne a mindennapi íráshoz. Igen, megbízhatóan végzett el minden feladatot, amire csak szükségem volt, függetlenül attól, hogy az mennyire volt fontos vagy lényegtelen. Mindig készen állt a szolgálatra. Hasonlóképpen vagyunk mi is eszközök Isten kezében. Amikor szívünk a helyén van, nem panaszkodunk amiatt, hogy a ránk bízott feladat nem méltó a képességeinkhez. Amikor csak megkérnek, boldogan szolgálunk. Amikor így teszünk, az Úr a mi értelmünket meghaladó módokon lesz képes használni bennünket az ő munkájához. Hadd fejezzem be néhány szóval Ezra Taft Benson elnök 21 évvel ezelőtt sugalmazott beszédéből. A kevésség Sion botlást okozó köve. Meg kell tisztítanunk a belső edényt azáltal, hogy legyőzzük a kevésséget. Engednünk kell a Szentlélek hívásainak, le kell vetköznünk a kevés természetes embert, szentté kell válnunk az Úr Krisztus engesztelése által, olyanná, mint egy gyermek, aki engedékeny, szelíd, alázatos. Isten népe alázatos lesz. Áldottak azok, akik alázatosak, anélkül, hogy alázatra kényszerítenék őket. Válasszuk hát az alázatosságot, meg tudjuk tenni. Tudom, hogy képesek vagyunk rá. Szeretett fivéreim, kövessük szabadítónk példáját, és ahelyett, hogy az emberek dicséretére és megbecsülésére vágynánk, inkább nyújtsuk ki kezünket, és szolgáljunk. Imádkozom, hogy felismerjük és gyökerestül kiírtsuk szívünkből a kevésséget, helyébe pedig ültessünk hitet, a szeretetet, békesség, tűrést és szelídséget. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
This has been a wonderful evening. I'd like if I may.
Ez egy csodálatos este volt. És szeretném megköszönni a misszionárisoknak, akik olyan gyönyörűen énekeltek. Nagyon boldoggá tett, hogy arra gondolhattam, hogy ti a Jézus Krisztus képviselői vagytok, és imádkozom értetek. És hálás vagyok a lehetőségért, hogy veletek lehetek azok között, akik Isten abban a megtiszteltetésben részesített, hogy az ő papságát viseljék. Arra hívtak el bennünket, hogy Isten hatalmát használva szolgáljuk mennyei atyánk gyermekeit. Az, hogy mennyire tudunk eleget tenni a kötelességünknek, örökkévaló következményeket von maga után az általunk szolgáltakra, a saját magunkra, valamint amíg meg nem született generációkra nézve. Szentként őrzöm két olyan papságviselő emlékét, akik érdemesek voltak arra, hogy a Szentlélek társuk legyen, azon munkájuk során, melyre az Úr hívta el őket. Amerikában találtak rá visszaállított evangéliumra, és ők voltak az Úr azon szolgái, akik először beszéltek az evangéliumról, az én két ősömnek. Ezen ősök egyike egy fiatal lány volt, aki egy kis farmon élt Svájcban. A másik egy árva, fiatal férfi volt, aki Németországból érkezett bevándorlóként az Egyesült Államokba, és Missouri államban, St. Louisban élt. Egy papságviselő mindkettőjüknek bizonyságot tett a visszaállított evangéliumról. A lánynak egy svájci otthonában lévő kandalló mellett, és éppen esett aznap, ahogy írta a naplójában, és misszionáris az esőben gyalogolt fel a dombra, hogy megtalálja őt. A fiúnak pedig egy amerikai bérház teraszán ülve. A lélek által mindketten tudták, hogy az elderek által hozott üzenet igaz. A fiú és a lány is úgy döntött, hogy megkeresztelkedik. Ők ketten először egy poros úton találkoztak évekkel később, amikor több száz mérföldet gyalogoltak Nyugat-Amerika hegyei között. Közös gyaloglásuk közben beszélgettek arról a csodálatos áldásról, hogy Isten szolgái a hatalmas világban rájuk találtak, sőt, még azt is megtudhatták, hogy üzenetük igaz. Egymásba szerettek, majd összeházasodtak. A lélek által tett bizonyság miatt, amit a Szentlélek hatása alatt szóló papságviselőktől hallottak, a papság hatalma által az örökkévalóságra összepecsételték őket. Én e fiú és lány több tízezer leszármazottjának egyike vagyok, akik áldják annak a két papságviselőnek a nevét, akik Isten lelkét hordozták magukkal, miközben megmászták azt a svájci hegyoldalt, és mikor szólásra emelkedtek azon a St. Louis-i gyűlésen. Ez és az ehhez hasonló több millió boldog történet világszerte megismétlődött a nemzedékek alatt, és a jövőben is így lesz ez. A történet néhányak számára egy fiatal házi tanítóról fog szólni, aki mondott néhány olyan szót, ami lángra lobbantotta a vágyat nagyapádban, hogy visszatérjen az egyházba. Lesznek, akiknek ez egy pátriárkai áldás vigasztaló szavairól fognak szólni, melyek megtartották édesanyádat, mikor egy személyes tragédia szinte teljesen erőt vett rajta. Mindegyik történetben azonban lesz valami közös. Egy olyan papságviselő erejéről fognak szólni, akinek szolgálatát és áldását a Szentlélek hatalma magasztalta fel. Így a ma esti üzenetem a következő. Tegyünk meg minden szükséges dolgot, hogy érdemesen éljünk a Szentlélek társaságára, majd pedig rendíthetetlenül haladjunk előre, mert hatalmunkban lesz mindazt megtenni, amire az Úr kér minket. Ez a szolgálattal járó erő lehet, hogy lassan fog növekedni, de növekedni fog, kis lépésenként ugyan, melyeket nehéz lesz meglátnotok, de jönni fog. Ma este szeretnék néhány javaslatot tenni arra, hogy miként válhatunk érdemessé a Szentlélek társaságára a papsági szolgálatunk során. Majd pedig felhozok néhány példát a papsági szolgálatra, melyben minden bizonnyal észre fogjátok venni, hogy a szolgálatra való hatalmatok miként erősödik meg a lélek befolyása alatt. Tudjuk, hogy az egyházban történő konfirmációnk során kapjuk meg a Szentlélek ajándékát. A Szentlélek társasága, valamint annak az életünkben és a szolgálatunkban való megnyilvánulása azonban megköveteli, hogy tegyük rendbe az életünket, különben nem leszünk érdemesek rá. A lelki ajándékokra a parancsolatok betartásával tehetünk szert, valamint azáltal, hogy megpróbálunk fedhetetlenül élni. Ehhez arra van szükség, hogy legyen elegendő hitünk Jézus Krisztusban a bűnbánathoz, és megtisztuljunk az ő engesztelése által. Így tehát papságviselőként soha ne szalasszunk el egyetlen alkalmat sem, amikor őszinte szívvel részesülhetünk azon ígéretben, melyet a visszaállított egyház tagjainak minden úrvacsora gyűlésen felkínálnak, miszerint fiad nevét készek magukra venni, őrám mindenkor emlékezni, és parancsolatait betartani, melyeket nekik adott, hogy lelke mindig velük legyen. Amennyire meg kell tisztulnunk a bűntől, hogy a lélek velünk lehessen, olyannyira meg is kell alázkodnunk Isten előtt, hogy felismerjük ennek szükségét. A feltámadt szabadító tanítványai a Mormon könyvében jól szemléltették ezt az alázatot. A szabadító éppen elhagyni készült őket, ők pedig letérdeltek a földre imádkozni. Így szól a feljegyzés, idézem. És azért imádkoztak, amit a legjobban óhajtottak, és azt óhajtották, hogy adassék meg nekik a Szent Lélek. Hozzátok hasonlóan ők is megkeresztelkedtek, a feljegyzés pedig beszámol arról, hogy a könyörgésükre adott válaszként elteltek a Szent Lélekkel és tűzzel. A szabadító hangosan imádkozva köszönte meg atyának, hogy megadta a Szent Lelket azoknak, akiket ő kiválasztott, mert hittek ő benne. A szabadító pedig azok lelki áldásáért imádkozott, akiket ezek az emberek szolgáltak. Az Úr így könyörgött atyához: Atyám, imádkozom te hozzád, hogy mindazoknak add meg a Szent Lelket, akik hinni fognak az ő szavaikban. A szabadító alázatos szolgáiként azért kell imádkoznunk, hogy a Szentlélek kinyilatkoztassa magát, és szolgálatunk során hozzánk és az általunk szolgáltakhoz is eljöhessen. A mennyei atyánkhoz Jézus Krisztusba vetett mélységes, hittel intézett alázatos ima elengedhetetlen ahhoz, hogy érdemesek legyünk a Szentlélek társaságára. Alázatunk és hitünk, mely elhozza a lelki ajándékokat, növekedni fog, amikor olvassuk és tanulmányozzuk a szentírásokat, valamint elmélkedünk felettük. Mindannyian hallottuk már ezeket a szavakat. Mégis minden nap csupán néhány sort vagy oldalt olvasunk a szentírásokból, és azt reméljük, hogy annyi elég is lesz. Az olvasás, tanulmányozás és az elmélkedés azonban nem ugyanaz. A szavak olvasásával lehetnek gondolataink, a tanulmányozás által mintákat és összefüggéseket fedezhetünk fel a szentírásokban. Elmélkedés közben viszont meghívjuk a lélek általi kinyilatkoztatást. Az elmélkedés számomra abból áll, hogy a szentírások gondos tanulmányozása után elgondolkozom, majd imádkozok azokról. Számomra Joseph F. Smith elnök mutatott példát arra, hogy az elmélkedés miként hívhatja meg Isten fényét. Mindez a Tan és a Szövetségek 138. szakaszában kerül feljegyzésre. Smith elnök számos szentírást olvasott és tanulmányozott, és megpróbálta megérteni, hogy szabadító engesztelésének hatása miként tud elérni azokhoz, akik anélkül haltak meg, hogy valaha hallották is volna az ő üzenetét. Így jegyezte fel, hogy miként kapott kinyilatkoztatást. Amint elgondolkoztam ezeken a megírt dolgokon, értelmem szemei megnyíltak, megpihent rajtam az Úr lelke, és láttam a halottak seregeit, kicsinyeket és nagyokat is. A bűnbánat, az ima, valamint a szentírásokról való elmélkedés elengedhetetlenek ahhoz, hogy papsági szolgálatunkban érdemesek legyünk a lélek ajándékaira. A szolgálatra való erőnk akkor fog tovább növekedni, amikor elhívásainknak teljes hittel, a Szent Lélek segítségével teszünk eleget. Monson elnök ezt így fogalmazta meg számunkra. Mit jelent elhívásunk felmagasztalása? Azt jelenti, hogy megerősítjük annak méltóságát, hogy kitágítjuk és megerősítjük, hogy más emberek szeme láttára átragyoghasson rajta a mennyek világossága. És hogyan magasztal fel valaki egy elhívást? Egyszerűen úgy, hogy elvégzi az ahhoz kapcsolódó szolgálatot. Hadd említsek meg két szolgálatot, melyre mindannyiunkat elhívtak. Miközben a lélek hatása alatt végzitek ezeket, másokkal együtt ti is látni fogjátok a saját hatalmatok megerősödését és felmagasztalását. Az ő képviselőiként az első dolog az, hogy másokat tanítunk és bizonyságot teszünk róla. Az Úr ezt a szolgálatra való hívást az Ároni papságot viselő legfiatalabbakra és legtapasztalatlanabbakra is kiterjesztette. Miután leírta az ároni papságban lévő papok feladatait, a következőket mondta. De sem a tanítóknak, sem a diakonusoknak nincs felhatalmazása a keresztelésre, az úrvacsora szolgálattételére vagy a kézrátételre. Mindazonáltal ők figyelmeztessenek, fejtsenek ki, buzdítsanak és tanítsanak, és hívjanak mindenkit, hogy jöjjön Krisztushoz. Ezen a héten a világban lesz valahol egy diakónus, akit a kórum elnöke meg fog kérni arra, hogy hívja el egy gyűlésre a kórum egyik olyan tagját, akivel még soha nem találkozott. Amikor megbízza a fiút ezzel a feladattal, egy 13 éves elnök valószínűleg nem fog olyan szavakat használni, hogy figyelmeztes, buzdíts és taníts. Az Úr azonban ezt várja el attól a diakónustól, akit a megmentéssel megbíztak. Az elhívott diakónusnak három ígéretet teszek. Az első az, hogy a lélek segítségéért mondott imád csillapítani fogja félelmeidet. Másodszor meg fogsz lepődni, mert tudni fogod, mit mondj, amikor odaérsz az otthonához, és miközben elkíséred őt az egyházba. Amit mondasz, számodra talán összevisszaságnak tűnik majd, de érezni fogod, hogy az abban a pillanatban neked adott szavakra igenis szükséged volt. Harmadszor pedig, akármi is lesz a végeredmény, érezni fogod az Úr jóváhagyását, aki az elnöködön keresztül hívott el téged. Nem tudom megígérni, hogy mekkora sikerrel fogsz járni, mivel minden ember szabadon választhatja meg, hogy miként válaszol Isten egy szolgájának hívására. A diakónus azonban, akihez az Úr helyett szóltál, emlékezni fog arra, hogy elmentél hozzá. Ismerek egy fiút, aki most már felnőtt férfi, de még mindig távol áll attól, hogy tevékeny legyen az egyházban. Ez a fiú említést tett a nagyapjának egy ehhez hasonló 20 évvel ezelőtti látogatásról. Még az őt meglátogató diakónus nevére is emlékezett. A nagyapa megkért engem, hogy találjam meg ezt a diakónust, és köszönjem meg neki, hogy meghívta, buzdította és tanította az unokáját. A fiú életében ez csupán egy hétköznap volt. A nagypapa és az Úr azonban emlékeznek azokra a szavakra, melyeket annak a fiúnak akkor sugalmazás által az ő nevében kellett mondania. Arra buzdítom mindannyiunkat, időseket és fiatalokat egyaránt, akiket arra kértek fel, hogy az Úr nevében beszéljenek egy gyűlése, hogy felejtsék el az önbizalom hiányát és az alkalmatlanság érzését. Nem kell magasöptű szavakat használnunk, vagy velős gondolatokat átadnunk, a bizonyság néhány egyszerű szava is elegendő lesz. A lélek majd megadja nektek a szavakat, és elviszi azokat az Isten igazságát kereső alázatos emberek szívébe. Ha mindig az Úr helyett próbálunk szólni, egy nap majd meg fogunk lepődni azon, hogy a lélek segítségével igencsak a saját erőnkön felül figyelmeztettünk, buzdítottunk és hívtunk másokat. A tanításra szólító elhívásunk mellett az Úr mindannyiunkat el fog küldeni, hogy segítsünk a szükséget látóknak. Ez egy másik olyan papsági szolgálat, melyben érezni fogjuk, ahogyan a lélek hatása megnöveli a szolgálathoz szükséges hatalmunkat. Észre fogjátok venni magatokon, hogy az emberek arcán jobban fel tudjátok ismerni a fájdalmat és az aggodalmat. Feltűnnek előttetek kórumotokban lévő emberek nevei és arcai, és tudni fogjátok, a szükséget szenvednek. A püspökök ezt minden éjjel és minden olyan alkalommal érzik, amikor az emelvényen ülve végignéznek egyházközségük tagjain, vagy arra gondolnak, hogy ki nincs éppen ott. Megtörténhet velük akkor is, amikor egy kórház vagy idősek otthona mellett haladnak el. Amikor beléptem egy ajtón, már többször hallottam ezeket a szavakat. Ó, én tudtam, hogy jönni fogsz. Nem kell aggódnunk amiatt, hogy tudni fogjuk-e, mit mondjunk, vagy mit tegyünk, amikor odaérünk. Isten szeretete és a Szentlélek elegendő lesz. Amikor fiatal férfi voltam, féltem attól, hogy nem fogom tudni, mit tegyek, vagy mondjak, amivel segíthetek a szükséget szenvedő embereknek. Egy alkalommal édesapám kórházi ágya mellett voltam. Már úgy tűnt, közel volt a halálhoz. Meghallottam, hogy a folyosón a nővérek elkezdenek sugdolózni. Rövidesen Spencer W. Kimball elnök sétált be a kórterembe, és az ágy másik végénél leült velem szemben. Ezt gondoltam magamban. Na, itt az esélyem, hogy tanulja legyek egy mester, miként enyhít mások fájdalmán és szenvedésén. Kimball elnök rövid üdvözölt, majd megkérdezte édesapámat, hogy kapott-e papsági áldást. Majd amikor édesapám megmondta neki, hogy már kapott, a proféta visszaült a székébe. Vártam, hogy majd megmutatja nekem a vigasztalásra való képességeit, melyeknek úgy éreztem, hiány vagyok, és nagy szükségem van rájuk. Miután úgy 5-10 percig néztem a két férfit, ahogy csendben egymásra mosolyognak, Kimball elnök felállt, és ennyit mondott, Henry, azt hiszem, most megyek, még mielőtt nagyon kifárasztanánk. Jó éjszakát! Azt hittem, hogy lemaradtam a leckéről, az viszont csak később jött. Az édesapámmal folytatott egyik csendes beszélgetés során, miután már eléggé felépült ahhoz, hogy hazamehessen, Kimball elnök látogatásáról kezdtünk el beszélgetni. Apa halkan ezt mondta, az összes látogatás közül az övé emelte fel leginkább a lelkemet. Kimball elnöknek nem kellett sok vigasztaló szót mondania, legalábbis amennyit én hallottam azokból. Az Úr lelke volt vele, így jött el, hogy vigaszt nyújtson. Most már tudom, hogy a Monson elnök által adott leckét testesítette meg. Hogyan magasztal fel valaki egy elhívást? Egyszerűen úgy, hogy elvégzi az azzal járó szolgálatot. Ez mindig igaz, akár arra hívnak el, hogy a lélek által tanítsunk, akár arra, hogy a szent lélekkel az oldalunkon ellátogassunk az ellankantérdő és lecsüggesztetkező emberekhez. Így papsági szolgálatunk megerősödik, az emberek áldottak lesznek, a mennyei fény pedig felragyog. A mennysugarai a mi életünket és az általunk szolgált emberek életét majd egyaránt bearanyozzák. Lehet, hogy fáradtak leszünk, lehet, hogy a személyes és családi gondjainkat nem tudjuk elkerülni, mindazonáltal egy bátorítással teljes áldás vár mindazokra, akik a lélekbefolyás alatt szolgálnak. George Buchanan elnöknek az évek során papsági szolgálata közben eléggé kijutott a bánatból, ellenszegülésből és megpróbáltatásból, de megtapasztalta a Szentlélek társaságát is a nehéz időkben és a kemény szolgálatok során is. Ez az ő ígérete számunkra, miközben eleget teszünk papsági szolgálatunknak az egyházban és a családunkban. Számomra ez az ígéret akkor vált igazza, amikor éreztem a lelket papsági szolgálatom során. Idézem, amikor elménket sötétség tölti el, tudhatjuk, hogy nincs velünk az Istennek a lelke. Amikor azonban Isten lelke tölt el bennünket, akkor a körülményeinktől függetlenül az öröm, béke és boldogság tölt el, mivel ez az öröm és a derű lelke. Az Úr a Szentlélek ajándékát adta nekünk. Kiváltságunk, hogy a Szentlélek bennünk lakozhat, hogy általa reggeltől estig és estétől reggelig velük legyen annak öröme, világossága és kinyilatkoztatása. Törekedhetünk arra, hogy velünk legyen a boldogság és öröm ezen áldása, amikor szükségünk van rá hithű papsági szolgálatunk nehezebb időszakaiban. Bizonyságomat teszem arról, hogy Isten profétái jövendőlés által hívott el minket. Ez a Jézus Krisztus igaz egyház, amelyet Joseph Smith által állítatott vissza. Isten él, és minden imánkat meghallgatja. Jézus a feltámazott Krisztus és a mi szabadítónk. E dolgok igazságát a Szentlélek hatalma által tudhatjátok, melyet papsági szolgálatotok során nyertek el. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Brethren, we remind you, your families and your friends that the Tabernacle Choir broadcast will be.
Emlékeztetünk benneteket, hogy a Tabernáklum kórus közvetítése holnap reggel helyi idő szerint 9:30-tól 10 óráig lesz. A vasárnap délelőtt ülés közvetlenül utána következik. Nagyon köszönjük a kórusnak a gyönyörű zenét, és hálásak vagyunk a fivéreknek is, akik ma este szóltak hozzánk. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett prófétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Monson elnök beszédét követően a kórus elénekli az Elhívottak kezdetű himnuszt. A záróimát azután James J. Hamula Elder mondja majd a 70-ektől.
My beloved brethren of the priesthood.
Szeretett papságviselő fivéreim, tiszta szívvel azért imádkozom ma este, hogy mennyei atyánk segítségét élvezve tudjak figyelmet szentelni azon dolgoknak, melyeket úgy érzem, meg kell osztanom veletek. Mostanában sokat gondolkodom a döntésekről és azok következményeiről. Alig telik el egy óra a napból úgy, hogy ne kelljen valamilyen döntést hoznunk. Néhányuk teljesen jelentéktelen, mások nagyobb horderejűek. Néhányok semmilyen hatással nem lesz az örökké valóságra, míg másokon akár minden múlhat. Miközben a választás különböző szempontjain gondolkodtam, azokat három kategóriába soroltam. Az első a választáshoz való jog, a második a választással járó felelősség, a harmadik pedig a választás következményei. Ezeket a választás három pillérének fogom hívni. Először a választáshoz való jogról szeretnék szólni. Hálás vagyok mennyei atyánknak az önrendelkezés ajándékáért, mely a tulajdonképpeni választáshoz való jog. David O. McKay elnök, az egyház 9. elnöke ezt mondta. Magának az életnek adományozása mellett Isten legnagyobb ajándéka az a jog, hogy ezt az életet irányíthatjuk. Tudjuk, hogy már a világunk megalkotása előtt is volt önrendelkezésünk. Lucifer pedig megpróbált ettől megfosztani bennünket. Nem bízott az önrendelkezés alapelvében, vagyis bennünk, és a kötelező megváltásért harcolt. Kitartott amellett, hogy az ő tervével senki sem veszne el. Azt viszont látszólag elmulasztotta felismerni, hogy talán nem is érdekelte, hogy az ő terve követése által senki sem válhatna bölcsebbé, erősebbé, könyörületesebbé, vagy hálásabbá. Mi, akik a szabadító tervét választottuk, tudtuk, hogy ingatag és veszélyes utazásra indulunk el, mivel a világ, a bűn és a botladozás útjain fogunk járni, melyek elszakítanak bennünket az Atyától. A lélekbeli elsőszülött azonban saját magát ajánlotta fel, hogy majd mindenki bűnéért engesztelést végezzen. Leírhatatlan szenvedése által az egész emberiség nagy megváltójává és szabadítójává vált, mely által lehetővé tette számunkra, hogy sikeresen visszatérhessünk az Atyához. Nefi próféta ezt mondta, az emberek tehát szabadok a test szerint, és minden dolog megadatott nekik, melyre az embernek szüksége van, és szabadon választhatják a szabadságot és az örök életet. Minden ember nagy közbenjárója által vagy választhatják a fogságot és a halált, az ördög fogsága és hatalma szerint, mert ő arra törekszik, hogy minden ember olyan nyomorult lehessen, mint ő maga. Testvérek, akármilyen körülmények korlátai között találjuk magunkat, mindig meg lesz a választáshoz való jogunk. A választáshoz való jog mellett a következő a választással járó felelősség. Nem lehetünk semlegesek. Nincs középút. Az Úr és Lucifer is tudja ezt. Mindaddig, míg ezen a földön élünk, Lucifer az ő seregeivel soha nem fogja feladni a lelkünk megszerzéséért folytatott harcot. Mennyei Atyánk nem úgy bocsátott el bennünket örökkévaló útunkra, hogy ne adott volna egy az isteni útmutatás fogadására alkalmas eszközt, melynek segítségével biztonságosan visszatérhetünk földi életünk végén. Az imáról beszélek, de arról a bennünk lévő csendes, kis hang sugalmazásairól is szólok, és nem hagyom figyelmen kívül a szentírásokat sem, melyeket olyan tengerészek írtak, akik már átkeltek azokon a vizeken, melyeket nekünk is át kell szelnünk. Mindegyikünk a helyes döntések meghozatalához szükséges eszközökkel érkezett a földre. Mormon próféta azt mondta, hogy Krisztus lelke minden embernek megadatott, hogy különbséget tehessen jó és a gonosz között. Az ellenség üzenetei állandóan körülvesznek, sőt, néha egyenesen elárasztanak bennünket. Felsorolok néhányat, mely biztosan ismerős lesz számotokra. Most az egyszer nem fog számítani. Ne aggódj! Senki sem tudja meg. Bármikor abba hagyhatod a dohányzást, az ivást, vagy a kábítószerezést. Mindenki ezt csinálja, ezért biztos nem olyan rossz. A hazugságok sora végtelen. Bár utazásunk során lesznek útelágazások, egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy olyan utakra tévedjünk, melyekről lehet, hogy soha nem térünk vissza. Lucifer olyan, mint az az ügyes patkányfogó, aki a fuvoláján ütemes dallamokat játszva csalja el a gyanútlan áldozatokat, a választott út, a szerető szülők tanácsai és az Isten tanításai által nyújtott biztonságtól. Nem csupán az emberiség úgynevezett legalját akarja, hanem mindenkit, köztük Isten választottjait is. Dávid király hallgatott rá, megingott, követte, majd elbukott. Egy régebbi korban Káin, majd egy későbbiben pedig Iskariótes Júdás is így járt. Sátán módszerei ravaszak, áldozatai száma pedig végtelen. Nefi második könyvében is olvashatunk róla, idézem. Másokat lecsendesít, és testi biztonságba ringatja őket. Másokat hízelgéssel vezet félre, és azt mondja nekik, hogy nincs pokol, míg meg nem ragadja őket borzalmas láncaival. És így szedi rá lelküket az ördög, és vezeti el őket gondosan le a pokolba. Amikor jelentős döntésekkel nézünk szembe, hogyan választunk? Megadjuk magunkat a pillanatnyi élvezetek ígéreteinek, ösztöneinknek, a szenvedélyeinknek, a kortársak által gyakorolt nyomásnak. Ne legyünk olyan döntésképtelenek, mint Alice Lewis Carroll Alice Csodaországban című klasszikus művében. Emlékeztek, hogy egy útelágazáshoz érkezett, ahol mindkét út előre haladt ugyan, de ellentétes irányban. Találkozott a macskával, akitől megkérdezte, melyik úton induljak? A macska így válaszolt, az attól függ, hogy hova akarsz menni. Ha nem tudod, hova akarsz menni, akkor igazán nem számít, hogy melyik úton indulsz. Alice-tól eltérően, mi mindannyian tudjuk, hogy hová tartunk, és igenis számít, hogy melyik úton haladunk, mivel utunk megválasztásával sorsunkat választjuk meg. Állandóan döntésekkel találjuk szembe magunkat, bátorságra van szükségünk, hogy azokat bölcsen hozzuk meg. Bátorság kell ahhoz, hogy nemet, és ahhoz is, hogy igent mondjunk. Döntéseink valóban sorsdöntők. Könyörgöm nektek, hogy itt és most határozzátok el magatokat, hogy nem fogtok letérni az útról, mely célunkhoz, a mennyei atyánkkal való örök élethez vezet. Ezen az egyenes és igaz ösvényen más céljaink is vannak. A misszionáriusi szolgálat, templomi házasság, egyházi tevékenység, szentírás tanulmányozás, ima, templomi munka. Az életben tett utazásunk során számos értelmes célt elérhetünk. Elérésükhöz csupán a mi elkötelezettségünkre van szükség. Végül, kedves testvéreim, a választás következményeiről szeretnék szólni. Minden választásunk következményekkel jár. Közülünk néhánynak csekély vagy semmilyen hatása nincs örökkévaló szabadulásunkra. Vannak azonban olyanok, melyek teljes mértékben befolyásolják azt. Az, hogy zöld vagy kék pólót vesztek fel, hosszú távon egyáltalán nem számít. Az a döntésetek azonban, hogy megnyomtok egy gombot a számítógép billentyűjén, mely egy pornográf oldalra visz, egész életetekre hatással lehet. Ilyenkor leléptek az egyenes és biztonságos ösvényről. Ha egy barát erőlteti, hogy alkoholt igyatok, vagy kipróbáljatok valamilyen kábítószert, és ti beadjátok a derekatokat, akkor olyan terelőútra tértek, melyről lehet, hogy nem tudtok visszajönni. Fivérek, akár 12 éves diakónusok, akár főpapok vagyunk, fogékonyak vagyunk ezekre. Szemünket, szívünket és elhatározásunkat arra az örökkévaló célra összpontosítsuk, mely bármilyen árat megér, függetlenül attól, hogy milyen áldozatokat kell hoznunk az eléréséért. Semmilyen kísértés, nyomás vagy csábítás nem vehet erőt rajtunk, csak ha azt mi megengedjük. Ha rosszul választunk, csak is magunkat okolhatjuk. Brigham Young elnök egyszer saját magára vonatkoztatva beszélt erről az igazságról, ezt mondta. Ha Brigham testvér rossz útra tér és kizáratik a mennyek országából, akkor senki más nem lehet hibáztatni, csak Brigham testvért. Én vagyok az egyetlen lény a mennyben, a földön vagy a pokolban, akit hibáztatni lehet. Elég őszinte volt, majd így folytatta. Ez ugyanúgy vonatkozik minden utolsó napi szentre is. A szabadulás egyéni művelet. Pál apostol így biztatott bennünket. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Mindannyian hoztunk már helytelen döntéseket. Ha még nem hoztunk helyre ezeket, akkor biztosítalak benneteket arról, hogy van rá mód. Ezt a folyamatot bűnbánatnak hívják. Könyörgöm nektek, hogy hozzátok helyre a hibáitokat. Szabadítónk azért halt meg, hogy ezt az áldott ajándékot lehetővé tegye számotokra és számomra. Bár az út nehéz, az ígéret valóságos. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. És én az Úr nem emlékszem azokra többé. Ne tegyétek kockára az örökkévaló életeteket. Ha bűnt követtetek el, minél hamarabb elkezdtek visszajönni, annál előbb fogtok rátalálni a megbocsátás csodájából fakadó édes békességre és örömre. Fivérek, nemesi születésűek vagytok. Célotok az örök élet elnyerése Atyánk királyságában. Az ilyen célt nem lehet egyetlen dicsőséges próbálkozással elérni, hanem csak egy egész életen át tartó igaz lelkűség, bölcs döntések sokasága és céltudatosság eredményeképpen. Bármilyen igazán érdemes célhoz hasonlóan, az örök élethez is erőfeszítésre van szükség. A szentírások világosan megmondják, úgy cselekedjetek, amint az Úr, a ti Istenetek parancsolta néktek. Ne térjetek se jobbra, se balra. Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt néktek. Zárásként hadd osszak meg veletek egy példát egy olyan ember életéből, aki már élete korai szakaszában döntött a céljairól. Ő Clayton M. Christensen testvér, egy háztag és a Harvard Egyetem közgazdasági tagozatának professzora. Christensen testvér 16 évesen sok más dolog mellett eldöntötte, hogy vasárnap nem fog semmilyen sporttevékenységet végezni. Évekkel később, amikor az angliai Oxford Egyetemre járt, középpályás volt a kosárcsapatban. Abban az évben veretlen évadot tudhattak maguk mögött, és egészen a brit egyetemi nemzeti kosárlabda bajnokságig jutottak. A bajnokság egyes mérkőzéseit viszonylag könnyen megnyerték, és bejutottak az első négy közé. Christensen testvér teljesen elszörnyedve ekkor vette észre, hogy a döntő mérkőzést vasárnapra tették. Csapatával nagyon keményen megdolgoztak azért, hogy eljussanak idáig, és ő volt a csapat kezdő középjátékosa. Dilemmájával az edzőihez fordult, aki egyáltalán nem volt együttérző, és megmondta neki, hogy elvárja tőle a játékban való részvételt. A döntő mérkőzés előtt azonban volt egy elődöntő. A beálló középpályásnak kiugrott a válla, ami csak növelte a Christensen testvére nehezedő nyomást, hogy játszon a döntőben. Visszament a hotelszobájába, letérdelt, és kérte mennyei atyát, hogy amennyiben vasárnap mégis játszani fog, most az egyszer minden jól alakuljon. Elmondta, hogy még az ima befejezése előtt megjött a válasz. Idézem. Clayton, mit is kérsz tőlem egyáltalán? Tudod a választ. Oda ment az edzőjéhez, és elmondta neki, hogy nagyon sajnálja, de nem fog játszani a döntőben. Ezután elment a helyi gyülekezet vasárnapi gyűléseire, míg a csapata nélküle játszott. Imádkozott, hogy sikeresek legyenek. Ők pedig nyertek. Ez a sorsdöntő és nehéz döntés több mint 30 évvel ezelőtt hozta meg. Christensen testvér azt mondta, hogy az idő múlásával ezt élete egyik valaha meghozott legfontosabb döntésének tekinti. Olyan könnyű lett volna azt mondani, tudod, általában véve a sabbatnak megtartása fontos parancsolat, de az én rendkívüli esetemben és körülményeim között nem baj, ha csak most az egyszer nem tartom be. Ő azonban azt mondja, hogy később egész élete ilyen egyedi körülmények végtelen sorából állt, és ha csak egyszer is átlépte volna a vonalat, akkor a következő alkalom, olyan alkalommal, amikor valami nagy horderejű és kritikus dolog került előtérbe, sokkal könnyebb lett volna újra átlépni ezt a bizonyos vonalat. Az általa megtanult lecke abból állt, hogy könnyebb az idő 100 és nem 98%-ában betartani a parancsolatokat. Szeretett fivéreim, töltsön el bennünket a hála a választáshoz való jogért. Fogadjuk el annak felelősségét, és mindig tartsuk észben annak következményeit. Papságviselőkként egységet alkotva, ha figyelmesen és helyesen választunk, mindannyian érdemessé válhatunk mennyei atyánk útmutatására. Az Úr Jézus Krisztus munkájában veszünk részt. A régi időkben élőkhöz hasonlóan mi is válaszoltunk az ő hívására. Mi az ő megbízását teljesítjük. Sikeresek leszünk szent megbízatásunkban, mely így szól, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok. Azért imádkozom, hogy mindez így is történjen. Ez az én alázatos imám. Jézus Krisztus nevében. Mesterünk nevében. Amen.
our beloved Father in heaven.
Szerető mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy olyan időszakban élhetünk, amikor vannak proféták és apostolok közöttünk. Nagyon hálásak vagyunk, hogy elküldted fiadat, Jézus Krisztust, és hogy újra szólsz a te szolgáidon keresztül. Nagyon hálásak vagyunk a Szentlélek társaságáért, és hálásak vagyunk a papságért, azért a különleges felhatalmazásért és erőért, amelyet az embereknek delegáltál, hogy elvégezzék a te munkádat. Nagyon hálásak vagyunk a zenéért. Hálásak vagyunk a kórusért, és minden kórusért, amely énekelt mai nap folyamán. Imádkozunk, atyánk, az áldásodért. Imádkozunk, hogy velünk maradjon minden, amit hallottunk ezen az ülésen, hogy jobb emberek legyünk, jobb apák legyünk, jobb papságviselők legyünk szerte a világon. Ezért imádkozunk alázatos szívvel, Jézus Krisztus nevében. Amen.